Huszadik fejezet. A régi tanítvány Cornélius, aki valami erdei kunyhóba vonult vissza dolgozni, mint a remeték, megjött Weimarba és készen hozta magával a Bagdadi Borbé című operát. Francia azonnal átnézte és kitűnőnek találta. Berlioz Cellinie óta a Wagner műveken kívül opera ennyire még nem is érdekelte. Annál jobban örült neki, mert ez volt az első opera, amely a weimári tanítványi körből nőtt elé. Mindjárt szólt is a színháznál, hogy a darabot még az ősszel játszatni akarja. És Dingelstedt meglepő választ adott neki. Kérlek, szeretnék majd egy más egyensúlyt csinálni jövőre a prózai és zenés előadások között. Annyi fontos és komoly tervem van, hogy azokkal a műsoron nem férek el. Több estére van szükségem. Gondolj erre is, amikor a terveidet megcsinálod. Dehogy is gondolok, hát eszem ágába sincs. A zene és próza egyensúlya rég kialakult hagyományokból fejlődött ki, azt mi nem boríthatjuk fel. Sőt, nagyon is felboríthatjuk. Te láthatod be ezt a legjobban a nagy felforgató. Én itt új világot akarok kezdeni. Ismétlem, igen nagy terveim vannak, amelyek a nagyherceg teljes bizalmát bírják. Az én terveim is. Ezt nem hiszem, kedves Franci. Míg itt Mária Pavlovna befolyása döntött, természetesen a zenére esett a fősúly. De a fia nem nagy muzsikus. Azt magad tudod legjobban. Neki a zene másodrangú kérdés, az irodalomban és a festészetben több örömet ellik. Hallom, hogy valami képzőművészeti iskolát forgat a fejében, amit Weimarban szeretne megvalósítani. Neked nem beszélt erről? Nem, nekem beszélt. Egy szóval, mint intendáns, arra kérlek, hogy a zenés estékből adját a prózának hetenként egyet. Jobban szeretném ezt kettőnk között elintézni, nem akarom mindjárt belevonni a herceget. De csak vond bele, mert velem ezt nem lehet elintézni. A zenei estéket még így is keveslem. Hát ha nem, hát nem. Majd megpróbálok valahogy segíteni magamon. Hogy van a hercegnő? Dingelstedt nyájas közvetlen hangot használt az egész párbeszédhez. Franci csodálkozva nézett rá. Ezt az embert évekig tartó szívós munkával ő hozta ide, mert művelt és tehetséges, tetvágyó embernek ismerte. Azon kívül ez az ember aféle hű kutyának mutatkozott hosszú éveken át rajongó hívének. Erről feltehette, hogy jól fognak együtt dolgozni. És íme Dingelstedt még meg sem melegedett a helyén, már nyoma sincs benne a lelkes odaadásnak, a tanítványi hódolatnak. Ez teljesen más ember lett. Idegen és tartózkodó. Amellett az érintkezési hang baráti nyájasságát megtartja, semmiféle ellenséges állásfoglaláson nem lehet rajta kapni. A nagyherceg csak ugyan felvetette előtte már a következő kihallgatás alkalmával, hogy nem lehetne néhány estét átadni a prózai résznek. Ő kerek és határozott nemmel felelt, és a nagyherceg nem bolygatta tovább a kérdést. Az ő viszonyuk sem volt már a régi. Emberi melegségen ennek a viszonynak nem volt semmi csorba, de azt nem lehetett meg nem érezni, hogy az a dühös sajtóhadjárat, amelyet a végzetes lipcsei Mazeppa hangverseny óta 100 meg 100 kritikus folytat Franci ellen, kissé megrendítette művészi bizalmát. Végre is, aki nem zeneértő eléggé, és egy merőben új zenei irány megítélésénél szakemberek véleményére van utalva, nem maradhat szilárd a maga bizalmában, ha éveken át minden áldott alkalommal azt olvassa ezeknek a szakembereknek bírálataiban, hogy Liszt Ferenc zeneművei tehetségtelenek, zagyvák és nevetségesek. Ha a Wagner nevet Franci kiejtette, a nagyherceg már is elkomorodott és hallgatott. De most már nem is igen ejtette ki. A tetralógiáról csak úgy lehetett volna szó, ha Weimar a műintézet helyett pazar modern nagyszínházat épít. Ez volt a legkevesebb, amihez Wagner ragaszkodott. Ez az álom is oda került már a lomtárba, a Goethe olimpiász és más szép álmok eldobott tetemei közé. De a Cornelius operáját nem hagyta. Hitt benne és szerette, mint egy zenei unokájának tekintette. Első szülöttjét az ő zenei szülöttjének, Corneliusnak. A műsor beosztásánál folytonosan beleütközött ugyan Könyöket Dingerstedt egyik vagy másik tervébe, de sok húzavona után egy decemberi napon mégiscsak meg tudta tartani a bemutatót. Már előadás előtt lehetett érezni valamit a levegőben, valami kifejezhetetlen, meghatározottan izgalmat, egészen mást, mint a bemutatók rendes és megszokott feszültsége. Amikor a nagyhercegi pár megjelent az udvari páholyban, megkezdték az előadást. Franci maga vezényelt, a szerző frakkosan csetlet botlott az öltözők tájékán. A nyitány és az első felvonás símán lement. Abban a pillanatban, ahogy a függöny összecsapódott és megperdült a taps, az egész termet átható erős pisszegés kezdődött. Franci ámulva fordult a nézőtér felé, a függöny elé lépett színészek meglepetésükben elfelejtettek meghajolni. A nagyherceg előre hajlott páholyában is tüntetően tapsolni kezdett, a pisszegés azonnal kettős erőre kapott, és most már süvítő füttyök is hallatszottak. A tapsolók nem hagyták magukat. Ott állt már a szerző is a függöny előtt, dermedten és csodálkozva. Franci tapsolni kezdett csak azért is a zenészek vele. Még erősebb pisszegés és fütty. Nem volt itt semmi kétség, ezt a tüntetést megszervezték. És nem is Cornelius ellen, hanem a Franci által vezetett opera műsor egész szelleme ellen. Ő ott állt a karmesteri dobogon, amelyet még nem hagyott el, visszafordult a nézők felé, és mozdulattanul figyelt a tüntetés viharában. A botrányt jól szervezte, aki szervezte, szemmel láthatólag kevesen voltak a pisszegők, de ügyesen el voltak osztva a nézőtér minden pontjára jutott belőlük. Franci szeme Dingelstedtet kereste. Az nem volt sehol. El sem jött a színházba, hogy alibije legyen. Mert hogy ezt ő rendezte, az hamarosan kiderült. A színházi pletyka már másnap tudta, hogy a pisszegést fizetett emberek rendezték. Az egész ügy olyan kínos volt és utálatos, hogy a sajtó, amely egyáltalában nem állott a Franci pártján, megsokalta a színfal közi ármánykodásnak ezt a módszerét, és több lap néven nevezte Dingelstedtet, a botrány szervezőjét. Ő pedig találkozván az utcán Francival megszólította: kérlek, Franci, egyes lapok azt írják, hogy köztünk differenciák vannak, hát nyíltan meg akarlak kérdezni, hogy tudsz-e ezekről? Franci ránézett arra az emberre, akit ő hozott ide, akinek nagy működési teret és kenyeret szerzett. Már nem is háborodott fel ekkora szemérmetlenségem. Nézte a bizalomkeltő, képmutató arcot, és kesernyésen elmosolyodott. Nem válaszolt egy szót sem, ment tovább. Dingelstedt ott maradt az elhangzott kérdéssel. Mint valaha Mendelssohn a berlini utcán. Franci pedig ment a nagyhercegi palotába. Ott személyesen adta át a kapuban a napos altisztnek azt a levelet, amelyben közölte, hogy a színház zenei részének vezetésével többé nem hajlandó foglalkozni. A nagyherceg még aznap válaszolt neki, kérlelte, hogy ne okoskodjék, sőt kérte feltételeit a maradásra. Franci leült és hosszú levelet írt. Végre leszámolt egész weimari helyzetével, és szabadon öntötte ki lelkét. A forma kedvéért felsorolt ugyan bizonyos művészi feltételeket, de rögtön hozzátette, hogy még ezek teljesítésével is reménytelennek tartja további munkáját. Ellenfeleim, fejezte be hosszú levelet, kegyetlenül megsebezhetnek, de meg nem alázhatnak. És mennél jobban fenyegetnek, annál inkább tartozom azzal magamnak és még valakinek, aki nekem életemnél és e világ minden elégtételénél drágább, hogy mikor már nem leszek, elmondhassák rólam, jobb sorsot érdemeltem volna. Szeretem a magányt, de az a magamra hagyatottság akkor már legyen teljes. Minden vonatkozásba döntsön e fölött királyi fenséged, amikor szolgálatom alól felment. Csak azt kérem, legyen meggyőződve, hogy változatlanul megőrzöm a hálát azért a megtisztelő barátságért, amelyben hosszú éveken át legkegyelmesebben részesített. A levél elment. A nagyherceg látta belőle, hogy ezt a dolgát már nem lehet jóvá tenni. Franciának még aznap elpletykázta az adjutáns, hogy a nagyherceg így szólt a levél végigolvasása után: szép kis szolgálatot tett nekem ez a Dingelstedt, mondhatom. Franci, mikor ezt elmondták neki, keserűen válaszolta: Dingelstedt pontosan úgy viselkedik, ahogy várják, hogy viselkedjék. Ez az ügy nagyon fájt neki. A nagyherceget trónörökös korában ismerte meg, látta a trónra növekedni, megházasodni, dolgozni, lelkesedni. Házának sűrű vendége volt, számtalan emléke élt benne az emberi bizalmasságban eltöltött óráknak a lefolyt 10 esztendő alatt. Hogy Dingelstedt hitványmódon elárulta és kitúrta, az sokkal kevésbé fájt neki, mint látnia, hogy a nagyherceg hajdan oly meleg bizalma eltávolodott tőle. Élete utóbbi éveit, mintha az alvilág egy szörnyű démona kísérte volna végig. A démon ott állt a háta mögött, és egyenként rabolt el mindazt, ami legkedvesebb volt neki. Régi barátokba vetett hitét, az emberek jóságába és tisztességébe vetett bizalmát. De még ott volt vigasztalásul Wagner, a szegény, feldult, kínlódó Wagner, aki összeomlott házasságából kétségbe esette, menekült el Velencébe, és ott írta Wesendonck Matild iránti hatalmas szerelmének lángoló mesterművét, a Tristant. Egy felvonást már el is küldött belőle. Franci izgatottan falta az érzelmi tűzvészig fokozott alkotás szépségeit, amelyek valósággal megrendítették. Sajgó lelki állapotában a szokottnál is melegebb levelet írt a bolyongó száműzöttnek. Közölte vele, hogy a Weimári színházzal szakított, a Rienzit is visszavonta, amelyet most akart bemutatni, pénzt tehát most nem küldhet, de küldheti lelke teljes boldogságát a Tristán szépségei felett. Aztán hosszasan írt a Dante szimfóniáról, a megsebzett szív barátra vágyó bizalmával és szeretetével. Erre kínos és cinikus választ kap Wagnertől: túlságosan patetikusan válaszolsz nekem. Mit bánom én Dingelstedtet, a nagyherceget, a Rienzit, ez mind butaság, nekem pénz kell. Franci megdöbbenve merett a levél soraira, amelyek mintha arcul csapták volna. Meg kell őrülni. Látom, hogy te nem ismered a nyomort, boldog ember. És végig ugyanez a hang. Ha a Tristán második felvonását is megismered, meg fogod bocsátani, hogy most nem írok más, csak ezt, pénzt, pénzt, hogy hogyan és honnan, az nekem mindegy. Küld el a Dantét és a misét, de előbb pénzt. Mondd meg a nagyhercegnek, hogy a szelencét, amelyet kaptam tőle, zálogba csaptam. Váltsa ki! És nem akarok komoly és patetikus leveleket kapni. Istenem, már megmondtam egyszer, hogy milyen unalmasak vagytok, hát nem használt semmit. Franci szeme könnyes lett erre a levélre. Hát ezt a barátságot is megmérgezi neki a sors. Sokáig járkált, sokáig ült az asztalnál magába roskadva. Aztán, mint akinek mindenét elvitte az árvíz, és utolsó kincsét most már önként veti a piszkos habokba, megírta a nehéz levelet. Nem akarván kitenni magamat annak a veszélynek, hogy patetikus modorommal még egyszer terhedre legyek. A Tristán első felvonását visszaküldöm a kiadódnak, és a többi felvonást csak a mű nyilvános megjelenése után óhajtom megismerni. Mivel a Dante szimfónia és a mise nem tekinthetők értékpapíroknak, azokat fölösleges elküldenem Velencébe. Ugyanilyen fölösleges lenne Velencéből segélytáviratokat és sértő leveleket kapnom. Maradtam komoly és hűséges tisztelőd Liszt. A levélre hosszas és részletes mentegetődzés jött Velencéből. Meg vagyok győződve, írta Wagner, hogy nem vesztettelek el. Ő udvariasabban válaszolt, be is látta, hogy feldúlt idegállapotában talán túl szigorúan ítélte meg ezt a furcsa embert, akit a saját mértékével kellett megmérni. A kimagyarázkodó levelek szorgos váltása során ki is békültek, de lelke mélyén ez az egész megrázkódtatás eltörölhetetlen homályt hagyott. Igazában most már nem maradt Weimarban senki, csak Karolin. A gondolat háromfelé szórt gyermekeire és a munka. Mivel a színháznak közelébe se ment, elhatározta, hogy bőséges idejében megírja végre a cigányokról szóló könyvet. Nem csak azért, mert régóta nagy kedvet érzett hozzá, hanem azért is, hogy Karolint foglalkoztassa. Az idegileg teljesen összeroncsolt asszonyt okvetlen le kellett foglalni valamivel, mert ha átadta magát tépelődéseinek, úgy belekorbácsolta saját magát a hisztériás izgalomba, hogy már-már megzavarodásától lehetett tartani. Közben Hohenlohe herceg végre nyilatkozott, és hivatalosan megkérte a Mány kezét. Azt lehetett volna hinni, hogy ez az öröm nagyot fog lendíteni a gyötrődő asszony lelkiállapotán. De az ellenkező történt. Karolin kétségbe esett azon, hogy leányát most el fogja veszíteni, és csillapíthatatlanul síránkozott. Megint gonosz látomásai voltak, és a kis Tauszigot, akit nem szenvedhetett, el kellett miatta küldeni a háztól. Franci tehát odaültette az íróasztalhoz, és belevonta a munkába. Már az első napok alatt kitűnt, hogy ezzel igen bölcs és gyengéd dolgot cselekedett. A hercegnő, aki eddig nem találta helyét a világban, szenvedélyes kedvel vetette bele magát a könyv anyagának megbeszélésébe, mihelyt úgy érezte, hogy az életnek ő is kell valamire. Francia 20-22 nagy fejezetre képzelte az anyag tervszerű beosztását, a folkról alapján óhajtott elindulni, részletesen megmagyarázni, hogy mit jelent egy faj ősi művészetének naív eposza, aztán megkeresni a cigányok muzsikálásában ennek az elsikkadt cigány mitológiának most már felismerhetetlen zenei csapatait. Mert úgy képzelte, hogy ahol szerte a világon cigányok muzsikálnak, mindenütt a magok ősi zenéjét keverik a benszülött és uralkodó faj zenéjébe, legalábbis modorban, jellegben, hangszínekben, és a jó ég tudja, hogy miben. Egyik szétszórt népet boncolni fogja a könyv, a megvilágítás gazdagsága kedvéért vegyék bele a másik szétszórt népet, a zsidóságot is. Francinak nem sok kedve volt ehhez, ő a cigányokról akart írni, nem a zsidókról. De látván Karolin naponta javuló idegállapotát, annyira örült élettársa mentő munkakedvének, hogy nem ellenkezett vele. Ha olyan nagy kedve van bevenni a zsidókat, vegyék be a zsidókat. Órákon keresztül rendezték Franci feljegyzéseinek anyagát minden nap, míg a rengeteg mondani való áradatában rendszert támadt. Végül is 24 nagy fejezet címét jegyezték fel, minden fejezetnek külön alfejezetei voltak, az egész könyv tervezete 140 alcímre rúgott. Jó nagy munka volt már csak ezeket az alcímeket is külön csoportokba osztva leírni. És ebben a sok fejezetben olyan is akadt, amelyek kidolgozását Franci már előre átnyújtotta Karolinnak, mint például a lengyel és orosz cigányok leírását, szokásaikat, furcsaságaikat. Karolin egyszerre kicserélődött. Sem nem látott, sem nem hallott. Mindenáron csak a könyvvel akart foglalkozni, még az alvást is elveszett időnek tekintette. És ami hosszú idő óta nem fordult elő, most már néha jóízűen nevetni is tudott. Franci ellágyult örömmel gyönyörködött szerencsés ötletének sikerében, amilyen szenvedés volt lelkiismerete számára látni, hogy hogyan megy tönkre mellette ez az asszony. Ugyanolyan örömmel látta most megnyugodni és az élethez kedvet kapni. Ekkor nagy hír jött Pétervárról, Hotyonyevszki metropolita meghalt. Az egyházi válás konok és hatalmas ellensége nem volt többé. Ugyanakkor halt meg csendesen Weimarban Mária Pavlovna is, aki annyi éven át ellensúlyozni igyekezett a pétervári egyházi hatalom ellenséges magatartását. És mivel semmi nem mozog oly szemfülesen és fürgén a világon, mint a pénz, még mielőtt Karolin elhatározhatta volna, hogyan fog hozzá a feladathoz a megváltozott helyzetben, megjelent az Altenburgban maga a jó tanács. Egy napon egy Okraszewski nevű ember küldte be névjegyét hozzá, a hercegnő egyik birtokának régi bérlője. Azonnal fogadta. Ravaszképű, szédületesen beszélni tudó kis fekete ember volt Okraszewski. Pontosan elmondta az egyházi válás ügyének állását, meglepő tájékozottsággal mutatott az ügy minden részletében, és azt az ajánlatot tette a hercegnőnek, hogy adja a kezébe az ügy további vitelét. A végleges sikerig csak költségei megtérítését kérte, de az annullálás sikerül, kikötött magának 100 000 rubel jutalmat. Másfél órai tanácskozás és alkú után megkötötték a megállapodást 70 000 rubelben, de úgy, hogy a pénz csak a házassági érvénytelenség kimondásakor esedékes. Okraszewski erőleget kapott költségeire, és elutazott. A hercegnő előbbi búskomorságából a másik végletbe csapott. Egyszerre örülni tudott leánya házasságának. A fiatal Hohenlohe, aki osztrák szolgálatba lépett volt, Ferenc József hadsegéde lett és elérte az őrnagyi rangot, fivére a bajor politikában játszott előkelő szerepet, a harmadik Hohenlohe pedig, aki papi pályára ment, már első titkos kamarása volt a pápának és édesszai püspök. Nagy vagyon volt a három fivér kezén, és a csinos kis kedves Konstantin hercegnél kívánatosabb kérőt álmodni sem lehetett. Mindenre most ráeszmélt Karolin. És most már a leányától való elszakadás sem búsította, hiszen egyszerre maga előtt látta annak az ábrándnak valószínű teljesedését, amelyért már 12 éve szenvedett, most már valószínűnek látszott, hogy hónapokon belül feleségül mehet Francihoz. A könyv munkáját Franci most már többnyire egyedül folytatta. A hercegnő leánya kelentjéjét készítette elő. És eljött a nap, amikor Mány hercegnő búcsút mondott az Altenburgnak. A lakodalmat Münchenben tartották. Franci nem ment el a szertartásra, megjelenése félszeg lett volna a főúri esküvőn, amelynek úgyis megvolt az a szépséghibája, hogy a menyasszony anyjának erkölcsi élete felett erősen szemet kellett hunyni. Amikor a szép menyasszony elutazott, Franci homlokon csókolta és megáltotta. Magában pedig hálát adott az Istennek, hogy ez a házasság sikerült. Különben saját magát kellett volna okolnia azért, hogy ennek az elragadó, finom lénynek életét tönkretette. Egyedül maradt az Altenburgban, a cigányokról szóló könyvet befejezte, elküldte a francia kiadónak, a vaskos munka már meg is jelent. De nem telt öröme benne. Súlyos gondok aggasztották Dániel miatt. A gyerekről nem jó hírek jöttek. Eduard minden levele arról szól, hogy Dániel úgy él, mint egy fiatal szent. 18 éves fiatalember létére kerüli a társaságot, könyvei között él. Igen sokat imádkozik, és olyan tiszta, mint egy földre szállott angyal. De egészsége állandóan romlik. Láza most már állandó, étvágya rossz, szemlátomást fogyatkozik, és az orvosok nem tudnak semmi komoly tanácsot adni. Csak ez érdekelte most az aggódó apát, más semmi. Könyvét a kritika kedvezőtlenül fogadta, az első részletes bírálatot régi párizsi ellensége Scudo írta a Revue du Monde-ba, csúnyán lehúzta, szörnyű zűrzavarnak nevezte, zagyvaléknak, nem bizonyítható állítások vakmerő halmazának. Franci vállat vont, most nem ez a könyv volt a fő gondja. Csak akkor sziszent fel, amikor egymás után kapta a híreket Pestről, hogy az ottani lapok megszerezték a könyv francia példányát, és forrongó felháborodással írnak róla. Egyik lap szerint nem lehet komolyan venni, amit ez a nemes indulatú, de gyermekes és komédiás lélek ír. Gróf Fáj István, régi jó ismerőse, nyíltan megtagadta. Sértőnek, alaptalannak és meggondolatlannak mondta a könyvet. A vasárnapi újságcikket német fordításban küldték el neki. Ebben azt írta egy bíráló, hogy a könyv szerzője minden, csak nem magyar. Ha Vörös Marti arra kérte a remek ódában, hogy zengjen nekünk dalt, hát most zenget olyat, hogy a magyar fülek megcsendülnek belé, és a díszkarddal ugyancsak megvédte a magyar becsületet a külföld előtt. A jöttben cigány népséget tehetségesebbnek tartja, mint a magyart. Egy Simon Fi nevű zeneszerző pedig heves és haragos nyilatkozatot küldött a legnagyobb világlapoknak, amelyben tiltakozott a könyv állításai ellen. Franci minden fájdalom iránt eltompulva olvasta a támadásokat. Hogy a könyv nem jó, azt tudta. Túlontúl sok teret engedett benne a hercegnő gyermekes műkedvelésének, egyes részeinek naivságát bizony szégyelleni lehetett. De éppen ezek a részek hozták vissza Karolint az életbe. Azt tehát rendjén valónak is talált, hogy a könyv nem nagyon tetszik. De hogy magyar volta ellen a könyv állításaival vétkezett volna, azt nem tudta belátni. Hogy magyar zene nincs, és hogy magyar nemzet muzsikáját egy idegen faj adja, azt ő nem állította. Ha ezt hinné, rapszódiáit sem magyar rapszódiáknak, hanem hát cigány rapszódiáknak nevezte volna. Könyvét otthon végzetesen félreértették. De most fáradt volt ahhoz, hogy nyilvánosan és részletesen megmagyarázza álláspontját, megelégedett néhány magánlevéllel. És a rossz kritikákat igyekezett Karolin előtt eltitkolni. A magyar cikkek felháborodásának áradata közepette kapta meg az értesítést, hogy Ferenc József nemesi rangra emelte. Díszes, gyönyörű diploma volt ez, hosszú szövegű, történelmi hangzású, Ferenc József saját kezével írta alá. Amikor megkapta, sokáig nézett tűnődve maga elé. Az az idő jutott eszébe, amikor nemesítésének gondolata a pesti árvíz idején először felmerült. Milyen izgatott volt akkor 22 esztendős hiúságában, zongora művészi diadalainak hallatlan mámorában, s milyen boldog fontoskodással írta Marinak Velencébe, hogy találjon ki neki valami nagyon szép címert. Most itt volt a szép címer. Jobb felső és bal alsó sarkában ezüst egyszarvú díszlet, közben három ezüst harántvonal között piros mezőben aranycsillag ragyogott. A bonyolultan kicirkalmazott ábrát két vitézi torna sisak koronázta, egyikből egy szarvú, másikból sas emelkedett ki. Franz von Liszt, mondogatta magában értelmetlenül, majd tűnődve folytatta, Daniel von Liszt. De tekintete ráesett a nemeslevél egyik kifejezésére, és házasságból származott utódai. Becsukta a díszes táblába kötött nemeslevelet, félretette. Mit ér az egész, ha Dániel nem örülhet neki? És hogyan hordhassa ő azt a rangot, amelyet nem adhat át fiának? Hogyan bélyegezze meg fiát azzal, hogy két különböző módon nevezzék őket, őt előkelő rangon, fiát pedig házasságon kívül születettnek nem járó polgári néven? Hogyan fogadhatja el a nemességet ugyanazon császári szótól, amely fiát nemtelennek tartja? Hogy mit fog csinálni, azt még nem tudta, csak annyit tudott, hogy fia nevét nem fogja megszégyeníteni. A fiú most Berlinben volt Kozimáéknál. Onnan kapta most a híreket, Dániel nem jól van, Dánielnek állandó a láza. És egy riasztó napon odautazott hozzá. Megtörve, éveket öregedve érkezett a betegágyhoz. 11:42 volt este. Dániel magasan felpárnázva ült az ágyban, takaróján sok könyv és sok kotta. Az ágy mellett kisírt szemmel térdelt Kozima. Átszellemült boldog mosoly osont a fiú arcára, amikor apja belépett hozzá. Franci leült az ágy szélére és forró magához ölelte, és megdöbbent annak a testnek szörnyű véznaságán, amelyet karjaiban tartott. Remegő hangon kérdezte, hogy vagy, kis öreg? Köszönöm, papa, sok vért vesztettem. És mivel foglalkozol itt az ágyban? Ó, ez magát nagyon fogja érdekelni. Tudja, én már Bécsben sokat foglalkoztam filozófiával. Azt jobban szeretem, mint a jogot. Eduard bácsival sokat is vitatkoztunk, de ő nem tudott engem meggyőzni. Egyetlen filozófiai könyvben több van, mint az egész jogi irodalomban. Különösen Pascalt szerettem meg. Maga olvasta a Lettres Provincialét és a Penzét. Olvastam mind a kettőt. Ugye milyen szépek? Nekem azt tetszik legjobban, amikor megmagyarázza, hogy milyen szép az alázat és a tisztaság. Látja, most itt van az egyik kötet a paplanon, de nézze csak, mi van mellette. A maga esztergomi miséje. Képzelje, rájöttem, hogy Pascal és a maga miséje pontosan ugyanazt mondják. Hol a zenét tanulmányozom, hol a Pascal könyvet, és minduntalan rájövök a közös gondolatokra. Papa, én kimondhatatlan hálával tartozom magának ezért. Én csak most jöttem rá, hogy maga milyen nagy ember. A fiú arca, amelyen leheletszerűen áttetsző volt már a bőr, rejtelmesen tündöklött. Úgy nézett az imádott apára, mint ahogy régi képeken a mennybolt felé tekintenek a megdicsőült szentek. Franci mély boldogságot és rettenetes fájdalmat érzett egyszerre. Elég volt ránézni a fiára, látnia kellett, hogy nem lehet megmenteni. Már ennyi beszéd is túlságosan sok volt neki. Behunyta a szemét, és fáradtan elhallgatott. Nem is szólt többet sokáig, majd megint kinyitotta a szemét. Most egy magyar verset mondok el, papa. És mormolni kezdett el valamit, amit sem atya, sem nővére nem értett. Majd elhallgatott újra. Azt lehetett hinni, hogy alszik, de nem aludt. Hosszú-hosszú idő múltán megmozdult a keze a takarón, és apja kezét kereste. Az apa oda tette a magáét. Kozima hangtalanul sírt. Aztán megint hosszú idő következett. Dániel kinyitotta a szemét, rájuk mosolygott, megint lehunyta. Mély csend volt a szobában. Franci arcán szüntelen folyamban szivárogtak a könnyek. Halkan odasúgott Kozimának. Miért nem hívtatok, hiszen vége van? Nem tudtuk, súgta Kozima a sírástól vonagló szájjal. Ma délután lett rosszul. Tegnap még azt mondta az orvos, hogy nincs közvetlen veszély, de úgy látszik maga megérezte, hogy ma kell jönnie. Elhallgattak. Az örökké valóság egyhangúan múlott körülöttük, és megint hosszú idő múlva Dániel megszólalt. Meg fogok halni. Szelíden mondta halkan, valami iszonyú nyugodtsággal. Franci szabad keze görcsösen összeszorult a fájdalomtól. A fiú kisvártatva megint megszólalt, alig hallhatóan. Megyek előre. Elkészítem a maguk helyét. Aztán Ajka hangtalanul mozgott, nyilván imádkozott magában. De megszűnt mozogni Ajka is. Többé nem mozdult. A csöndben alaktalan lett az idő örök múlása. 5 perc is lehetett. 1/2 óra is lehetett, amikor Franci megszólalt csendesen, rekedtem. A lélegzetét már nem hallani. Kozima lassan benyúlt öccse inge alá, oda tette kezét a fiú szívetájára, aztán megcsóválta a fejét. Nem dobog. Aztán óvatosan húzta vissza kezét, mintha félt volna, hogy a halottat felébreszti. Nem ordítottak fel a fájdalomtól, nem is zokogtak hangosabban. Nézték az örökre elaludt fiút, aki mindkettőjükre oly nagyon hasonlított. Sokáig mellette maradtak, mintha még mindig őrizniük kellene álmát. Franci ott maradt a temetésig, amelyre a hercegnő is odautazott. Aztán együtt mentek haza Weimarba. Franci szótlan némaságban töltötte el a 2 napot. Néha leült a zongorához, és mint a tehetetlenségében okkult utakhoz fordulna, leült a zongorához, és azon beszélt fiához. Aztán sírva fakadt és imádkozott. 2 nap múlva leült felség folyamodványt írni. Alattvalói hódolattal megköszönvén a császár legmagasabb kegyelmét, arra kérte, hogy a neki juttatott nemesi rangot ruházza át atyai nagybátyjára, dr. Liszt Eduard bécsi lakos államügyészre és annak törvényes utódaira. Karolina háta mögött belenézett az írásba és felkiáltott. Mit csinál, Franci? Lemond arról, amit egy élet munkájával megérdemelt. Igen, drágám. Leteszem a Dániel sírjára.